Meg szokták tőlem kérdezni, hogy most akkor mi a jó megoldás, az, hogy megnyugtatom a kutyámat és simogatom, vagy békén hagyom. Én azt szoktam mondani erre, hogy amit a kutya igényel. Amikor ő jön, ő keresi a társaságunkat, akkor az rendben van, de ha ő el szeretne távolodni, bebújni szeretne valaki hova, akkor inkább alakítsunk ki neki helyet erre. Adjuk meg a lehetőségét annak, hogy ő el tudjon bújni.
Ez a Petcast, az állati podcast. Hajman Évának hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozhass magadból a legjobb gazdit. Ha most éppen nincs kisállatod, vagy még nem vagy gazdi, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állatszeretőhöz szól. Embereknél, állatoknál is teljesen normális, ha a váratlan, erősebb hanghatásokra összerezzennek, megijednek. De ha egy állat hangosabb és vagy hirtelen zajoktól már reszketni, remegni kezd, szorong, vagy akár egyenesen retteg, rombol, netán pánik, vagy akár epilepsziás rohamot kap, arra egy rendes gazdi odafigyel és igyekszik megoldást találni. Muszáj is, hiszen nem csak egy tűzijáték vagy petárdázás, de akár egy nagyobb vihar is rendesen megtépázhatja a kutyánk és ezzel a saját idegeinket. Különösen, ha az állat ilyenkor magában vagy akár másokban is képes kárt tenni. A zajszorongás és a zajfóbia a Petcast Podcast mai témája, a vendég pedig Hírbek Edina, kisállatpszichológus, akit szeretettel köszöntök.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Te kisállatpszichológusként mennyire gyakran találkozol ezzel a problémával?
Ennek különböző fázisai vannak. Van egy olyan fázis, ami egy teljesen normális, megijedünk, ugye valamire reagálunk, tehát van egy félelmünk. A félelem az egy teljesen normális reakció a kutyáknál is. Amikor már szorongásról, vagy esetlegesen fóbikus viselkedésről beszélünk, az már egy egészen más helyzet, hogy mondjuk egy vihartól fóbiásan félő kutya, tehát az, aki nem egyszerűen normálisan odacsap a villám, akkor jól megijedtem tőle. Hanem már fóbikusan retteg a vihartól, az már a szélre, a légnyomás csökkenésre már elkezdi mutatni a félelemnek a jeleit. Tehát még nem történt semmi, de ő már tulajdonképpen jelzi nekünk, hogy itt gond lesz. És ez nem csak a vihar kapcsán lehet így, hanem sajnos a tűzijáték kapcsán is. És azt kell, hogy mondjam, hogy egyre gyakrabban találkozom vele.
Igen, ez volt ugye az eredendő kérdés.
Én pont most nem olyan régen hallottam egy előadását a dr. Sátori Ágnesnek, és ők meg friss híreik vannak a témában, tehát 2023-as felmérés, és ezek egy ívelő, felfelé ívelő tendenciát mutatnak, tehát 2016-hoz képest igencsak megugrott a, mind a vihar, mind pedig a tűzijáték, azaz mesterséges zajoktól való félelem, illetve fóbia.
Edina, mindig a kutyák jönnek ilyenkor szóba, de számomra azért furcsa, nem annyira reális szerintem ez a kép, hogy csak a kutyák reagálják túl, meg ijednek meg ennyire az ilyen mesterséges, meg nem mesterséges hangoktól. Lehet, hogy csak azért vannak ők a fókuszban, mert ugye ők azok, akik kitéphetik magukat a gazdi kezéből, akik kiszökhetnek a kerítésen, tehát azért beszélünk ennyit a kutyák félelméről, zajfóbiájáról?
Én azt gondolom, hogy nem teljesen. Azért beszélünk valószínűleg sokkal többet róla, mint a többi állatéről, mert alapvetően a vihar és a viharhoz való hozzáállás az a vadon élő állatoknak az egy megszokottabb dolog. Ő nem pánikol, nem kap rohamot attól, hogy kicsit erősebb a szél, kicsit lejjebb megy a légnyomás, és jönni fog a vihar, azaz be kell húzódnunk. Az a kutya, amelyik a lakótelepen, a 9-en él, annak bizony ez egy új dolog. Tehát, hogy eleve a kutyák a vihar félelmek és a viharfóbiák kapcsán azt gondolom, hogy kiemeltebbek, mint a többi állat, vagy a vadon élő állatok pontosabban.
Igen, de cicák is élnek velünk, meg hörcsögök is élnek velünk,
van,
és
van,
mégsem halljuk azt, hogy a cicák megőrülnének viharban.
Pedig ők is tudnak. Fú, nagyon, ez saját tapasztalatom, hogy egyszer a cicám, aki egyébként gyönyörűen viselte a városi zajokat, és teljesen jól el volt a tűzijátékkal és mindennel, egyik hajnalban tőlünk van egy nagyon magas épület, és abba belecsapott a villám, hát még én is hajnali 4-kor úgy ugrottam ki az ágyból, és teremtem a szoba közepén.
Jó, de ez természetes.
De hogy onnantól kezdve a macska már elkezdett reagálni a szélre, a húzatra, a légnyomásra, szóval, hogy
értem.
Abszolút érzékelhető ez más házi kedvenceknél is egyébként.
Meddig normális, és mikortól kóros, hogyha egy állat, legyen cica, kutya, vagy bármelyik állat, már nagyon fél ilyenkor? Tehát meddig mondhatjuk azt, hogy oké, ez még normális, és mikor kezdjünk el arra figyelni, hogy most már ezzel valamit kezdeni kell?
Én azt gondolom, hogy az a nem mindegy, hogy amikor egy hanghatás éri a kutyát, tehát az első ilyen alkalomnál mondjuk, arra hogyan reagál, hogy éli meg a félelmét a kutya. Ha mondjuk azt, hogy ez egy egészséges félelem, tehát megriad, de utána szembefordul a zajforrással, keresi, hogy ez honnan jött, és egy érdeklődés van a kutyában, akkor azt gondolom, hogy ez egy teljesen egészséges verzió, de már első alkalomnál, tehát az első valós félelmi helyzetben, amikor valóban becsap a villám, vagy éppen egy tűzijáték, egy petárda, egy hangosabb zaj, egy leeső fémtál a lakásban, ha ezek mindazt, tehát már elsőre azt váltja ki a kutyámból, hogy ő inkább elfele orientálódik, hogy ő megijed, hogy ő búvóhelyet keres, stb., akkor onnantól kezdve már figyelnünk is kell rá. Nincs olyan, hogy meg kell várjuk azt, hogy ebből kialakuljon egy szorongás, vagy netán fóbia.
Ugye nagyon sok kutyus például nem bírja a borszívót, és ettől menekül. Ez okot ad-e arra, hogy már ezzel foglalkozunk? Mondjuk az enyém azt csinálja, hogy nem szereti a borszívót, de inkább messziről érdeklődve figyeli, és azt nézi, hogy mikor kell onnan elmenekülni, mert közeledik-e a borszívó, de nem retteg tőle. Nyilván, hogyha rettegne, akkor lehet, hogy én már fölkeresnék egy szakembert, és arra gondolnék, hogy ha ettől retteg, akkor lehet, hogy mástól is fog.
Ezeket azért szedjük szét, három különböző kategóriáról beszélünk. Ugye a természetes zajok, ezek a vihar és a viharhoz kapcsolódó zajok, a mesterségesek, amiket otthon keltünk, akkor van ez az artificial, ez a tűzijáték, petárda, ágyudörgés és társaik, jó ostorcsapás, pisztolydördülés. Ezeket azért teljesen külön kezeljük. Alapvetően azt szokták mondani, hogy szinte biztos az egyik az, hogyha a kutyának valamilyen szorongása, fóbiája van a hangokkal kapcsolatosan, ott van más típusú szorongás is a háttérben. A másik bármelyikkel kapcsolatosan egyébként a háromból.
Igen, bocsáss meg, hogy ide kapcsolok, de akkor ezek szerint az, amit meg én olvastam valahol, hogy sok szeparációs, szorongásos kutyánál van ez, a kettő is összekapcsolódhat, nem feltétlenül, de előfordul ezek szerint, ugye?
Igen, sőt, ugye konkrétan, hogy magát a szeparációs szorongást egy bizonyos hangfóbia az, ami kiváltja, ilyen van. Ez nem, azért nem mindegyikre jellemző, de gyakori, de az mindenképpen elmondható, hogy ha nincs is szeparációs szorongása, akkor is előfordulhat, hogy más típusú szorongása lesz. Nagyon hasonlít például az izolációs szorongása a szeparációs szorongásra, lehet, hogy az.
Tehát nem. Mi a különbség? Bocsáss, meg nem akarok itt ebbe belemenni, csak hogy értsük.
Szeparációs szorongásnál azt kifejezetten a gazdától való elválás okozza, az izolációs szorongás pedig az egyedül lét. Azaz, hogyha csak izolációs szorongása van egy állatnak, akkor bármilyen melegtest megteszi. Egy másik ember, kutyának egy társ, egy macska, tehát, hogy ezt így értjük. Míg a szeparációs szorongás konkrétan a gazda távolléte, az váltja ki belőle.
Oké, megakasztottalak annál, igen, hogy a második típusú.
Így van, tehát, hogy a másik, igen, hogy amit akartam, hogy ugyancsak ebben a Sátori Ágneségféle kutatásban, vagy felmérésben állapították meg, hogy mennyire nagyon érdekes, hogy az az állat, amelyik a természetes zajokra reagál, az nagy valószínűséggel fog reagálni. De nem biztos, hogy aki, tehát, hogy nagyobb a százalék arány, valami 3-4 százalékkal több a tűzijátékra reagáló kutyák száma, akiknek egy nagyon kis része viszont nem fog a viharra reagálni, csak kifejezetten a tűzijátékra.
Ugye kétféle dologról beszéltem én a bevezetőben, zajszorongás és zajfóbia.
Így van, ez egyébként tüneteiben, amiben megmutatkozik, abban tudjuk talán gazdaként a legkönnyebben leszűrni. A fóbikus viselkedés az egy irracionális félelem megélése. Ugye ezek azok a kutyák, akik tombolnak, rombolnak, vagy éppen akár elbújnak valahol, vagy akár a legeslegsúlyosabb esetben egy ilyen kataton mozdulatlan állapotban ledermedve képtelen kezelni az érzéseit. Tehát ezek a kutyák, ezek nem tudnak semmiféle racionalitást mutatni.
Tehát nem tudod megnyugtatni.
Nem tud a gazdával kontaktálni, semmilyen módon. Ugye a szorongásnál ott még kicsit van esélyünk hogyha vannak már jól bevett dolgaink, hogy abból a kutyát egy kicsit oldjuk, hogy kihozzuk, hogy ne engedjük, hogy ez egyébként egy fobikus állapotig elmenjen. Tehát, hogy vannak lehetőségeink, a kettő nem ugyanaz, de mind a kettőt komolyan kell nagyon vennie a gazdának, és célszerű ebből minél gyorsabban kioldani, mert egyszerűen a városi kutyatartásnak az alapja az, hogy zajban élünk. És bármikor történhet valami zaj, egy durdefekt az úton, amikor sétálunk. Szerintem a biztonságos vagy a tudatos kutyázásnak ez egy alapja, hogy az összes helyzetben nagyjából tudjam, hogy a kutyám hogy fog viselkedni, és arra én mit fogok reagálni.
Mindjárt belemegyünk ezekbe a lehetőségekbe is, hogy mit tudunk mi tenni gazdiként, hogyha egy ilyen zajszorongó vagy zajfóbiás kutyánk van. De még légy szíves, arról mondj valamit, hogy vajon ez egy veleszületett vagy kialakult probléma? Vannak-e mondjuk érzékenyebb fajták?
Vannak, úgyhogy igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennek lehet genetikai alapja is, de lehet egy fiatalkori rossz történet, vagy éppen már egy felnőttkori is, mert ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy ahogy említettem, egyszer elég egy rosszul első.
Mint a te cicádnál.
Illetve a harmadik vagy negyedik ebben a sorban azt gondolom, hogy az idősödő kutyák. Tehát, hogy volt egy kutyánk, aki egész életében rendben volt, és ezt jól bírta, és egyszer csak elkezd reagálni a zajokra, és akár valóban egyik pillanatról a másikra nem veszük észre, hogy szorong, tegyük fel, mert hogy nem is gondolunk rá, hiszen rendben volt eddig, és mondjuk egyedül hagyjuk, mert rendben volt, és jön egy vihar, és aztán az egyszer csak azt váltja ki belőle, hogy úristen, nincs mellettem senki, és már is fóbikus állapotba kerülhet ettől a kutya, és onnantól kezdve minden egyes alkalommal egyre csak rosszabb. Az érdekessége az, hogy az öreg kutyáknál például pont elvileg romlik a hallás, és azt gondolnánk, hogy akkor ez így rendben lesz. Nagyon sokszor például a látásuk romlásával egyenesen nő a félelmük a hangoktól, ugye? Tehát hiszen az érzékszerveik összességében dolgoznak jól az állatoknak, és nekünk is. Úgyhogy ezek azok, amik lehetnek, igen, lehet genetikai, igen, vannak olyan fajták, akikre ez egy kicsit jobban jellemző. Egyébként logikus magyarázatai is vannak ennek, tehát kell néznünk, hogy mire tenyésztettek annó egy fajtát. Egy vadászkutya nagy valószínűség szerint ezeket jobban fogja bírni, mint mondjuk egy pásztorkutya, akinek az a dolga, hogy őrizze a nyájat, és minden egyes neszre felkapja a fejét. Arról ne beszéljünk, hogy a társasági kutyák meg ugye abszolút nem kellett semmi ilyesmit elviseljenek, még egy kis esőt se nagyon.
Eltanulhatják egymástól az állatok ezt a félelmet, vagy csak azt, hogy adott helyzetben milyen viselkedés produkál a másik, és mondjuk lemásolja. Azért kérdezem ezt, mert nekünk volt egyszerre két kutyánk, már sajnos egyik sem él. Az egyik abszolút viharálló volt, és nem érdekelte őt a dörgés villámlás, a másik viszont nagyon félt ilyen helyzetben, és mindig elkezdte kaparni az ajtót, ha éppen kim volt, hogy engedj be, nagyon-nagyon erőteljesen. És a másik egy darabig csak nézte, majd évek során ő is nekiállt és kaparta az ajtót, minthogyha ő is félt volna, de ha bejött, akkor ő teljesen elfeküdt, teljesen jól volt, a másik rohant a kanapé alá. Szóval azt vettem észre, hogy eltanul valamit, de nyilván nem a félelmet tanulja el, hanem azt a viselkedést, amit a másik ilyenkor csinál. De mit látsz ebben?
Érezhetik is egymásnak a szorultságát, illetve azt gondolom, hogy mindenképpen átvehetnek viselkedési formákat egy ilyen szituációba. Itt is megint azt gondolom, hogy a gazdának egy igen fontos szerepe van, hogy mikor áll oda, és mondja azt, hogy akkor majd én segítek, majd én megoldom, nem nektek kell ezt a helyzetet megoldani.
Na, beszéljünk is akkor arról, hogy mit tudunk mi tenni azért, hogy a zajszorongó, és aztán esetleg a zajfóbiás kutyánkat, hogyha ilyen van, mert ugye a fóbia, nem tudom, hogy egyébként tehát az nem egy szint, ugye, nem a szorongásból következik, hanem hogy van, akinél rögtön ez a szint jön.
Van olyan, hogy rögtön ez indul, persze, igen, tehát hogy van olyan, hogy egyszerűen egy pánikkal reagál arra az első alkalmas történet, és már onnantól kezdve is minden alkalommal irracionálisan a legkisebb neszre, tehát hogy nem csak hogy neszre, tehát hogy ők nagyon hosszú távon tudnak ám ilyet beépíteni. Van egy kutyusom, akivel nagyon sokáig húzta sajnos a gazda, tehát hogy volt ideje a kutyának mindenféle stratégiát kitalálni. Ő tűzijáték és a szilveszter. Ő nagyon gyönyörűen összerakta, hogy ez karácsony után van. És utána, ez még tovább mentek, elköltöztek Magyarországról, északi országba, ahol sokkal hamarabb sötétedik, ugye, mint nálunk, tehát délután 3-4 már sötét van télen, és ráadásul a tűzi játékozó osdi sem tart olyan rövid ideig, mint nálunk, tehát egész pontosan ilyen 2 hét környéke az ünnep.
Hát én most már Nálunk is ezt tapasztalom.
2 hét az ünnep, úgyhogy 2 hétig délután 3-tól már kezdődik a durrogás. Tehát karácsony, sötét, és ezeket így mind szépen felépítette magában a kutya, és konkrétan sötétedés után nem lehetett már soha kivinni. Tehát egész évben nem volt hajlandó kimozdulni. De viszont mi van, ha pisilnem kell? Tehát, hogy azért ennek is van ugye egy ilyen kellemetlen része. Elkezdett nem inni a kutya.
Oh, rendkívüli előrelátásról ad bizonyságot, hogy egy kutya mennyire képes előre gondolkodni, hogy mi van, ha, és akkor mit kell tennem, hogy az ne legyen?
Én azt gondolom, hogy nem előre gondolkodik Isten igazából, hanem ez már, amikor egy ilyen szituációba kerül a kutya, akkor már inkább egy felépített viselkedés.
Tehát tapasztalatból? Nagyobb,
így van, tapasztalatból ő felépíti magának, hogy akkor jó, akkor ezt így, akkor ha már itt nem iszom, ha csak reggel iszom felkelés után, ha. Csak hát ugye ezek komoly egészségügyi gondokhoz is vezethetnek. Mindegyik, tehát maga a szorongás is egyébként, tehát azért ne felejtsük el, hogy bőven elég az, hogy szorong a kutya, már ez önmagában okozhat a kutyának nagyon komoly bélrendszeri problémákat is akár. Tehát már réges-régen tudjuk, hogy az irritábilis bélszindróma az szoros összefüggésben tud működni a szorongásos esetekkel.
De hát hallottam olyat, aki szívinfarktust kapott konkrétan.
Ja, igen, tehát ez is előfordulhat.
Na, szóval mit tehetünk mi gazdiként azért, hogy ezektől a faktoroktól, stresszfaktoroktól megóvjuk a kutyát, vagy ha nem is tudjuk ezt kiszűrni, mert mondjuk tényleg városban lakunk, mellettünk petárdáznak, nem tudunk elköltözni az ünnepek idejére, nem tudunk elmenni jó messze, ahol senki sincs, aki durrogtatna, tűzijátékozna, meg egyébként is, ahogy mondtad, ott lakunk a belvárosban, szeretjük a kutyát, nem szeretnénk elajándékozni, nem véletlenül vettük magunkhoz, de bizony az autó lerobban, a másik dudál, a villamos, nem tudom, csikorog, tehát egy csomó minden,
ugye, így
van,
légkalapács
dolgozik, csomó minden zajhatás van, ami stresszelheti az állatot, és amitől akár szoronghat, akár fóbiás lehet. Mi a lehetőség egy gazdi számára?
Megint több úton kell elindulnunk, jó? Tehát indulásként, ugye, hogy 2 csoportot megkülönböztetve vásárolok egy kutyát tenyésztőtől. Lehetőség szerint, ugye, jó tenyésztő legyen, ott már van egy alapszocializációja a kutyának, és amikor egy kölyök kutyával indulunk, akkor azért elég jó esélyeink vannak arra, hogy egy jó tréner segítségével egy jól felépített kutyánk legyen. Itt is történhetnek még csodák, de azért mégiscsak van egy kis esélyünk. Aztán jönnek a mentett kutyák, ahol már azért minden is zsákba macska. Mindenképpen gondoljunk abba bele, mielőtt örökbe fogadunk azért egy kutyát, hogy egyáltalán honnan jön ez az egész történet. Tehát egy olyan kutyát fogunk választani, aki mondjuk vidéken, az utcán kóborolva tartotta fenn magát, és már egy félfelnőtt kutya, akkor annak a kutyának a túlélési kulcsa az volt, hogy távol legyek az emberektől, és távol legyek a forgalomtól. Tehát ezt a kutyát behozni a belvárosba, legyen az a Budapest belvárosa, vagy bármelyik vidéki nagyváros, hát azért nem lesz könnyű feladat.
Oké, és nem mondtál egy harmadikat, ami nagyon gyakori Magyarországon.
Igen?
Hát a szaporítótól vásárolt.
Hát
kutya.
Sajnos igen, azt szerettem volna, hogyha nem kell beszélnem róla, és de már nem is létezne.
Sajnos.
Igen, tudom,
bár
tudom, tudom. Bár ne létezne. Igen, hát ott ugye az a baj, hogy ott egyszerűen...
Zsákba macskát veszünk.
Hát nagyon rossz, még annál is rosszabb, én azt gondolom, mert hogy nem csak a nagy farmokon lévő, tehát nem csak a szaporító telepeken lévők, hanem a legjobb szándékkal a fifinek legyen már egy alma. Azért legyünk őszinték, akinél így születik kutya, ő maga erre nincs felkészülve, hogy 4-5-6-7-es korába, amikor még az anyakutya ott van mellette, neki egyébként mi az, amit gazdaként tennie kell, hogy szocializálja ezt az állatot. Tehát, hogy ott is biztos, hogy egy olyan kutyát hozunk el, aki nincs erre felkészítve. Tehát nagyon nagy mázlinknak kell lenni, hogy véletlenül igen. Nem beszéltünk még egészségügyi faktorról, nem beszéltünk arról, hogy lehet, hogy nem is tudta, hogy vemhes lett az anyakutya, nem úgy táplálta, az már réges-régen kimutatott és köztudott, hogy igen, a mélyben, tehát még meg sem született állapotában nagyon fontos, hogy minek van kitéve a kölyök kutya.
Hát tehát miért az, lenne hogy, fontos, hiszen nálunk anya, embereknél is
van,
fontos.
Az anyát milyen stressz helyzetek érik, mi a történet, hogy ez mind befolyásolja a kölyök kutyát, tehát már nem tudunk annyira stabil alapokról indulni, illetve a másik az, hogy fogalmunk nincs, magunknak sem ugye, hiszen nem mondjuk az első kutyánk, hogy egyáltalán mit kérdezzünk meg a gazdától. Nem gondolkozunk el azon, hogy jó, akkor az anyakutya vajon például szorong-e a zajoktól? Mert ha igen, akkor hát bizony lehet, hogy ez egy örökletes történet. történet lesz. Szóval, hogy ez egy nagyon összetett dolog, mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy szakember segítsége minden körülmények között. Továbbra is azt gondolom, hogy addig, ameddig nem tudunk előrelépéseket tenni, és tudjuk, hogy jön, tehát nem egy nyári viharra gondolok, pont, de hogy menjünk el. Tehát én a szilveszterre akkor is azt mondom, hogy próbáljunk meg kitérni a probléma elől. Ha nagyon-nagyon-nagyon nem megy, akkor még mindig vannak állatorvosok, akiknél kérhetünk segítséget nyugtatóval.
Ugye azt nagyon kérlek, hogy határozottan üzenjük meg a hallgatóknak, hogy soha senki a saját nyugtatóját, saját gyógyszerét.
Sőt, meg ajánlásra sem. Egyre többször, tehát az, hogy a neten mi történik, attól én is ki vagyok borulva, a csoportba beírják 30-án, hogy az én kutyám egyébként ilyen, és vegyél neki ilyet, vegyél neki olyat. Ezek ideális esetben ugye vény nélkül megvehető valami természetes, de nem fog hatni, tehát a kutya teljes egészében végig szenvedi. A másik, amit nagyon nem szeretek, én sem teszek ilyet, tehát, hogy nagyon, pontosan tudom, hogy az adott kutyának én mit javasolnék. Soha senki tőlem nem hallott gyógyszernevet, egy ügyfelem sem, semmilyen esetben.
Maximum hát ez azt, állatorvosi kompetencia.
Így van, maximum azt, hogy menjen az állatorvoshoz. Én azt javaslom, hogy ilyen és ilyen hatóanyagú legyen az adott szer, de az állatorvosod legyen az, aki ebben segít. Se a trénertől ne fogadjunk el ilyen tanácsot, se a szomszédtól, se a legjobb barátnőnk. Ez nagyon-nagyon egyedi. Sajnos az utóbbi időben egyre többször találkozom azzal, hogy konkrét szedáló szereket ajánlgatnak egymásnak, és fogalmuk nincsen róla az embereknek, hogy azzal, hogy leszedálom a kutyát,
nem lesz nyugodt.
Tehát vizuálisan én azt látom,
értem,
hogy a kutya az
szorong,
ilyen bamba, mindent hall, mindent érzékel, ami körülötte zajlik, és a következő év garantálom, hogy rosszabb lesz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt nagyon körültekintően kell állatorvosi segítséggel. Mégpedig azért is, mert egyébként, amikor egy kutya a szorongásban, vagy akár a fóbikus állapotban, ott mindenképpen, tehát a fóbikus állapotban mindenképpen, nem tudunk rajta mi módosítani gazdák, hiszen nem tud ránk figyelni a kutya. A szorongó kutya is nagyon nehezen koncentrál ránk, tehát simán lehet, hogy szükségünk van valamilyen nyugtató szerre a tréningezési folyamat alatt is. Ha szerencsénk van, és közel van hozzánk olyan állatorvos, aki egyébként ért magához ehhez a tréningeléshez is, tehát viselkedés terápiával is foglalkozik, akkor az nagyon jó. Ha nem, akkor mindenképpen egy jó viselkedés terápiás oktatót keressünk, és keressünk egy olyan állatorvost, aki tud vele együtt dolgozni, mert szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ők együtt tudjanak kommunikálni egymással. És így felépíteni azt, hogy akkor hogyan kell a kutyát kihozni abból a helyzetből, hogy ő tudjon rám figyelni, és tudjunk együtt dolgozni, akár olyankor is, amikor valami kellemetlen történik körülöttünk.
És bizonyára ezt az évnek nem abban a szakában kell elkezdeni, tehát nem decemberben, amikor már itt van minden a nyakunkon, hanem
egyáltalán
jobb lenne
nem.
Előbb, sokkal előbb.
Persze, hát hogyha már észrevettük, akkor sokkal előbb, ez egyértelmű. A másik, amit még egy pillanat a gyógyszerek miatt, és akkor talán itt kapunk egy mennyivel előbbre is választ, az, hogy azt veszem észre, hogy valahogy pont úgy, mint az embereknél, jó? Tehát a mentális problémákkal kapcsolatos gyógyszeres kezeléseknél ott mindenki húzza a száját. Nem kérdés egy gazdának, hogyha epilepsziás a kutyája, ha cukros a kutyája, vagy mi magunk, tehát ha az emberből indulunk is ki, akkor én teljesen simán azt tudom mondani valakinek, hogy én nekem inzulinoznom kell magam, mert én cukorbeteg vagyok, vagy magas a vérnyomásom, és én vérnyomásgyógyszert szedek. De ha én azt mondom, hogy én pánikolok, vagy szorongok, és ezért én nekem gyógyszert kell szednem, akkor kapok egy stigmát, és ugyanezt látom a kutyáknál. Ha én azt mondom egy gazdának, hogy kipróbálhatunk valamit, de ha ez nem működik, akkor nekünk erre gyógyszerre lesz szükségünk, állatorvoshoz kell, hogy menjél, aki a gyógyszert fel fogja írni, hát azt ő inkább szeretné elkerülni. Egyszerűen képtelen megérteni azt, hogy én is, persze nagyon jó lenne, a kutyád is biztos, de lehet, hogy nem tudjuk megoldani. És azt kell megérteni, hogy ezek viszont nem életfogytig tartó gyógyszerszedések. Ideális esetben jó munkával, jó gyógyszerválasztással, egy 4-6 hónap szerintem az, amennyi alatt fel lehet valamit építeni.
Tehát azt mondod, hogy 4-6 hónap optimális esetben elég ahhoz, hogy egy kutyából ezt a szorongást, vagy akár a fóbiát is ki tudjuk kezelni viselkedésterápiával?
A szorongást azt gondolom, hogy ki lehet. Ugye ez egy mindig a mértékétől függ mindennek. A fóbiát nem teljesen biztos, de azt, hogy tudunk enyhíteni ezeken.
Tehát szorongás se csökkenthető, vagy mérsékelhető?
Hát, lehet, hogy arra kevés ez, tehát hogy most nekem ez most ki fog derülni, mert most lesz az első szilvesztere ennek a kutyusnak, akiről beszéltem nektek, és ott most már kicsivel több, mint fél éve, de szedi az állatorvos által felírt gyógyszert a kutya. A nyáron már tudtunk készülni, el tudtunk kezdeni foglalkozni azzal. Visszamentek ebbe az országba, ahol ők élnek, és per pillanat ott tartunk, hogy már ki tudnak vele menni este sétálni, de még nem volt ugye ellenkondicionálás, ugye nem történt meg az, hogy mégiscsak durogtak este. Úgyhogy ez most szilveszterkor ki fog derülni, hogy az ennyire súlyos, egyébként közel 7 évig élt benne a kutya abba, hogy... És próbáltak segíteni trénerek, sajnos kevés volt, és senki nem mondta azt, hogy ez bizony gyógyszer nélkül nem fog működni.
Úgyhogy van, amikor fontos.
Igen, nem állítom azt, hogy ennyi idő elegendő egy komoly fóbiás kutyának is, de az biztos, hogy enyhíteni tudunk azokon a tüneteken, amiket ő megél, nem csak a gyógyszeres kezeléssel, hanem azzal, hogy biztonsági helyet alakítunk ki neki. Annyira szuper eszközöket lehet kapni, hiper-szuper fülvédőt lehet kapni, de ezen nagyon könnyen tud segíteni egyébként bármi, amivel tudjuk csökkenteni a zajt. Ezekhez mind tréningezni kell az állatot, de ezek tudnak neki segíteni. Bizonyos helyzetekben segíthet az, amit hallunk mindig, hogy húzd be a sötétítőt és kapcsolj hangos zenét például, de azért azt gondolom, hogy ez sem biztos, hogy minden esetben egy tűzi játéknál, attól függ, mennyire van közel. De hogyha ez egy nagyon közeli dolog, ott azért nem csak a hang van, hanem ott rezgések vannak, ott nagyon sok minden van, amit érez a kutya. Nem beszélve arról, hogy mondjuk a szagok, amik együtt járnak ezekkel a kilövöldözős, rakétás, meg patronos dolgokkal. Szóval ezeket mind érezheti a kutya, és mind kiválthatja nála, ezért én azt gondolom, hogy mindenképpen elérhetjük azt, hogy egy fóbiásan szorongó kutya ne kezdjen már el karácsonykor szorongani, és hogy sokkal jobban viselje ezeket a helyzeteket. El lehet érni szerintem egy ilyen 6 hónap leforgása alatt.
Szokták mondani például a kertben tartott, tehát a városban is vannak kertben tartott kutyák, tegye be a kennelbe. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül elég megoldás, sőt, hát ez a szökés megakadályozhatja, de a szorongást vagy a fóbiát
ez erről
egyáltalán
szól.
Nem
hát szóval. Illetve kérdés az, hogy milyen kárt tesz magában az az állat, amelyik a kerítésen is megpróbál a vasrácsot szétrágva akár kijutni. Szóval én azt gondolom, hogy ezek fél megoldások, ahogy az is fél megoldás, hogy engedjük be. Persze, hogy engedjük be, tehát teljesen egyértelmű, hogy engedjük be magunk mellé azért, hogy felügyelni tudjuk ezt a történetet. Az, hogy engedjük be a házba, aztán utána menjünk el otthonról, az nem ugyanaz. Felelősen azt mondani, hogy ez elegendő biztonsági intézkedés, azt gondolom, hogy nem. Sokkal jobban figyeljünk erre oda, és ne csak a kutyáinkra, hanem hogyha valaki vidékről hallgat minket, akkor az összes baromfi, a lovak, a mindenkit nagyon-nagyon-nagyon mélyen érint egyébként az ilyen tűzi játékosdi, hogyha az ő közelében van.
Tehát... Sőt, hát a madarakról is tudjuk, ugye, hogy őket is sajnos nagyon zavarja.
Ez így van.
Edina, még azt mondd meg nekem, kérlek, hogy mi az, amit semmiképpen ne csináljunk, hogyha van egy zajszorongó vagy zajfóbiás kutyánk. Gondolok itt arra, hogy ugye, amit mondtál, hogy például bezárják a lakásba, és ők elmennek otthonról. Ez egy nagyon rossz megoldás, de mi az, amivel még árthatunk, vagy ronthatunk a helyzeten?
Hát például a kényszerítés a kutyáknál ilyenkor. Tehát ez a már pedig gyere ki a fürdőszobából, és már pedig itt a kanapén mellettem neked jó lesz, és majd én megnyugtatlak, ez nagyon sokat tud rontani a kapcsolaton is, nem csak a szorongáson. Aztán a büntetése annak, hogyha ebbe a szituációba, tehát vannak azért olyan kutyák, akik ebben a helyzetben égnek, kéknek megindulnak a lakáson belül is. És rombol, és törzúz, és akkor ezért ugye hazajövök, vagy belépek vissza a szobába, és jól megbüntetem, leszidom érte, hogy ő egyszerűen pánikol, és nem érzi jól magát, ezeket mind el kell kerülnünk. Nagyon fontos, ahogy beszéltünk róla, hogy a gyógyszerek ajánlatását azt el kell kerülnünk. Teljesen ingyen bemehetsz az állatorvoshoz, és ő ingyen meg fogja neked mondani, a saját állatorvosod, aki ismeri a kutyádat, tehát nem kell külön vizsgálat, hogy figyelj, a te kutyádnak az ő egészségügyi állapotába, korába és a tüneteinek megfelelően ezt a gyógyszert adjuk. Úgyhogy ez a másik, amit mondanék. Még egy dolog. Meg szokták tőlem kérdezni, hogy most akkor mi a jó megoldás az, hogy megnyugtatom a kutyámat és simogatom, vagy békén hagyom. Én azt szoktam mondani erre, hogy amit a kutya igényel. Jó, tehát ha a kutya megtalálja melletted a biztonságot, tehát már olyan a kapcsolatotok, hogyha olyankor, amikor valami nem jó történik, akkor a kutya hozzád megy oda, és tőled vár megoldást, és tőled kér segítséget, tök oké, hogy te simogatod. Ha ő bevonul a fürdőszobába, és te egy szó nélkül bemész, és viszel egy könyvet magaddal, és olvasol, az rendben van. De az, hogy bemegyünk hárman a fürdőszobába, szobába a kutya, a párom meg én, a kutya retteg, mi pedig jól megbeszéljük, hogy nézd, ezt a szegény áll, a sajnálatunk, az együttérzésünk átbeszélése az nem fog segíteni. Ha ő szeretne egyedül lenni, önállóan lenni, hagyjuk békén. Amikor ő jön, ő keresi a társaságunkat, akkor az rendben van, de ha ő el szeretne távolodni, bebújni szeretne valaki hova, akkor inkább alakítsunk ki neki helyet erre. Adjuk meg a lehetőségét annak, hogy ő el tudjon bújni.
Nagyon szépen köszönöm, Edina, hogy ezeket elmondtad.
Én is köszönöm, hogy meghallgattatok.
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Mert tudod, gazdiként mindig vár valami új kihívás. Várlak vissza én is szeretettel.